Köszönjük, Uram, a mai dicsőséges napot, amit elkészítettél a számunkra. Az áldások teljességét árasztjuk ki felettetek, szereteitek és családotok felett, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Sokasodjanak meg rajtatok az Úr áldásai, az ábrahámi áldások. A családok felett kiárasztjuk Isten természet feletti erejét, békességét, szeretetét, hogy ez uralja az életetek minden pillanatát. És ezt a szeretetet tovább tudjátok adni azoknak, akik a környezetetekben vannak. Megkötjük a sötétség minden erejét, amely megpróbálná szétszakítani a házassági szövetségeket, a kapcsolatokat a Jézus nevében. Kiküldjük az Úr angyalait, hogy legyenek a segítségetekre mindenben, az egység megtartásában. És köszönjük a Szent Szellem erejét, amely mint ragasztó köti össze a párokat. Az ellenségnek semmi keresnivalója a szentek életében és a portáján. Szent vérrel hintjük meg az ajtófélfát mindkét oldalon, és azon az ajtón csak a szövetséges felek léphetnek be. Azaz te a családtagjaiddal, és Isten a menny erőforrásaival, amely a Szent Szellem és a szolgáló angyalok szolgálata által nyilvánul meg. Köszönjük, Atyám, a te igédet, hálát adunk, hogy a mai napon is tanítasz bennünket, és köszönjük, Uram, mi az igét, amit adsz, azt a szívünkbe zárhatjuk. Amit ma hallunk, az mind hitet termel a szívünkbe. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszöntsétek a szomszédotokat a mai napon oly módon, hogy az elköteleződést ünnepeljük ma. Szeretettel köszöntünk benneteket a házasság hete alkalmából. Köszönjük szépen. A házasság hete az elköteleződés ünnepe, és február 9-től 16-ig tart az országosan meghirdetett rendezvény sorozat, és ahogy a táblára is feltettem a plakátot, meg a kinagyított képet, amiről ma fog szólni a tanítás, hogy melyik az erősebb. Melyik fajta kapcsolat az erősebb. A házasság hete rendezvény sorozathoz Békevár Egyesület 4. éve csatlakozik. És a házassághete.hu oldalon az egész országos program megtalálható, illetve a frigyklinika.hu oldalon a saját rendezvényeink. Köszönjük az Úrnak az ő segítségét, kegyelmét és a ti támogató imáitokat. Folytatjuk a tanítás sorozatunkat. Mivel a vérszövetségről tanítunk, és ez a negyedik része lesz, amit ma fogtok hallani, de a mai tanítás bele fog illeszkedni a házasság hete témakörébe, és a tanításunk címe: a vérszövetség ereje a házasságban. Meg fogjuk vizsgálni, hogy a párkapcsolati formák közül melyik az erősebb, melyik a legerősebb. És a kinyomtatott kép, amit felhelyeztem a táblára, ezek a párok éppen vacilálnak, hogy most melyik oldalra billenjenek ezen a mélekhintán. De hiszem, hogy a tanítás végére ők is megtudják, hogy melyik a legjobb kapcsolat, legerősebb és legszilárdabb kapcsolat. Sokféle szövetség létezik. Vannak politikai szövetségek, katonai szövetségek, bibliai szövetség, és itt elsősorban az ábrahámi szövetségre kell gondolni, ami Isten és ember között köttetett. Vannak érdekszövetségek, régebben úgy hívták, hogy érdekházasságuk, és nem utolsó sorban a házassági szövetség is a szövetségi fajták közé tartozik. Én azt hiszem, hogy kijelenthetem, hogy háromféle együttélési formát lehet megkülönböztetni. Az egyik az, ami a vérszövetségen alapul, és az oltár előtt köttetett meg. A másik az úgynevezett tinta szövetség, ami az anyakönyvvezető előtt köttetik meg. És a harmadik együttélési forma az, amely mellőzi mindkettőt. Ennek is vannak különböző ágai, de ebben most nem akarok belemenni. Célunk nem az elítélés, hanem azt a kérdést megvizsgálni jöttünk össze, hogy miként lehet jobbá tenni a párkapcsolatokat. Ezékiel 44:23-hoz lapozzunk el, és ez ad egy kis lendületet abban, hogy haladjunk előre. Haladjunk előre az igei úton.
És az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és közönséges között, és a tisztátalan és tiszta között való különbséget ismertessék meg velük.
Amen. Ez történik ma is, hogy tanítás hangzik el, az Úr szája szól ma felétek, hogy mind jobban tudjon a hallgatóság különbséget tenni az igei dolgok, a bibliai dolgok között és a világi dolgok között. Eddig is erről szólnak a tanítások, ma kisarkítva a párkapcsolatok és házasság témakörére. A kérdés az, hogy a három együttélési forma közül melyik a legerősebb kötelék? Ezt úgy tudjuk meg, hogyha a Biblia tükrében vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Vegyük példaként a kötélfonást. Ez a szakma manapság igen kihalóban van, de mindenki találkozott már kötéllel. A kötelet nagy teherre tervezik. Igazából, amikor három fonalat összefonnak, azt pászmának nevezik. És amikor minimum három pászmát szintén összefonnak, az már kötél. És itt jön be a képbe a házassági szertartás során a stóla, amivel a házas felek kezét a pap összeköti, vagy pontosabban átfogja, az egybetartozásnak a jelképe. Szoffot már manapság kevesen viselnek, de el tudjuk képzelni, hogy a copf az hajszálakból áll. Egy hajszálat milyen könnyű elszakítani. De amikor össze vannak rendezve, össze vannak fonva, egy copf óriási erőt tudna hordozni. A kötélfonásra visszatérve, az egy szál cérna vagy fonal igen könnyen elszakad, hogyha két felé húzzák. De hogyha pászmából legalább három fonatos kötelet készítenek, ott bizony bele kell kapaszkodni, hogy az elszakadjon. És minél erősebb kötelet szeretnének, annál több pászmából fonják. Ennek megvan a technikája. Elsőként vizsgáljuk meg a vérszövetséget, ami gyakorlatilag a háromas fonatú kötélnek felel meg. Azt mondja a Hózseás 4:6, hogy ismeret nélkül elvész a nép. Az ismeret hiánya ugyanis ajtót nyit a sötétség erőinek. Viszont Isten nekünk egy olyan dolgot adott, amely hitet termel, és ez nem más, mint az ige és az igén álló vérszövetség.
Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Mivel hogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivel hogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiadról.
Itt a bibliai ismeretről van szó. Isten ismeretéről szól ez az ige. Isten úgy tervezte, hogy a házasság a legszilárdabb pilléren álljon. A házasság gyökerei a vérszövetséghez nyúlnak vissza. És aki szeretne nagyobb képet kapni a vérszövetség alapjairól, ajánljuk, hogy az előző három tanítást, meg ami még ezután következik, azt is hallgassa meg, mert úgy lesz teljes képe erről a témáról. A legszilárdabb kapcsolatot mi eredményez? Az, amely bibliai alapelveken áll. Illetve, amikor harmadik résztvevőként, a jegyes pár az oltár előtt bevonja Istent harmadik résztvevőként a házassági szövetségükbe. Prédikátor 4.12-ben nézzük meg az igét, ami ide kapcsolódik. A háromos kötélről szól az ige, a három fonatú kötélről, és itt az írás nem a szerelmi háromszögről szól, hogy egy harmadik személy is befurakodott egy kapcsolatba, hanem a harmadik személy maga a mindenható Isten.
Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el.
Amen. A hármas kötél. A férj, a feleség és a jó Isten. A házasság úgy határozható meg, hogy egy elköteleződést követő szövetség. Régiesebb néven frígy. Ugyanazt jelenti mindegyik, csak ma már kevésbé használják a frígy szót. Miután a párok úgy döntenek, hogy bevonják Istent a szövetségi kapcsolatukba, Isten, mint szövetségi partner, végig fogja kísérni őket az egész útjukon. A vérszövetség Istentől származik, és minden korszakban fellelhető a vérszövetségnek valamilyen formája. Magyar történelemben is tanítják, és mi is tanultuk, hogy 890-ben a hét magyar törzs vérszerződést kötött. A szertartáson kiontott vér jelzi, hogy a szent és egy különlegesen erős eskütételnek a formája. A világon ez a legszorosabb kötelék, amit a vérszövetség ad, ugyanis örök érvényű. 2 Mózes 12.22-t nézzük meg.
És vegyetek egy kötés izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldök fát és a két ajtó felett abból a vérből, amely az edényben van, ti közületek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig.
Amen. Amen. Ez az egyiptomi csapások idején zajlik, ez az esemény, amikor Isten azt mondta az ő választott népének, hogy benneteket megkímélek a csapástól, és a következőket tegyétek. Vérrel jelöljétek meg az ajtófélfát, és a pusztító, amikor elmegy, oda nem fog bemenni. Van egy gyönyörű imádságunk, egy elég terjedelmes imádságunk a Szentvérnek az erejéről. Múlt héten már lehet, hogy említettem, hogy egy másik oldalról is meg lehet világítani, és kijelentést lehet venni a Szentvérnek az erejéről és hatalmáról. Az ajtófélfán levő két jelzés, az tulajdonképpen azzal hozható összefüggésbe, azzal hozható párhuzamba, amikor történt a szövetségkötés, és a helyettes állatot ketté vágták, és két oldalra tették. És középen volt a úgynevezett vérút, ahol a felek álltak és esküdtettek. Tehát a vérrel, a szent vérrel meghintett ajtófélfán csak a szövetséges felek léphetnek be. Az pedig nem más, mint a földön levő ember és Isten. És Isten minden erőforrása. Mindaz, ami a mennyhez tartozik. Tehát a szent vér erejét így próbáljátok magatokban tudatosítani. Tehát a világon ez a legszorosabb kötelék, és örök érvényű szövetség. Az a hívő, aki ismeri a vérszövetségnek a mély alapjait, tudatában van annak, hogy neki szövetsége van Istennel, éli ezt a szövetséget, ő egyre áldottabbá és áldottabbá fog válni. Ismeret hiányában semmit nem fog jelenteni a házaspároknak a jóban-rosszban kifejezés, és nem fog semmit jelenteni a holtomiglan és holtodiglan kifejezés. Azt tudnunk kell, hogy Isten szótárában nem szerepel a válás szó, mert Isten a házasságot örökre tervezte. A házasságot azért a saját döntése alapján az ember felbonthatja, és az oldáskötés hatalma alapján felbonthatja, és Isten megengedő akaratába kerül, és Isten kegyelme ott van vele, de nem ez Isten eredeti terve. Ősi kultúrákban nem hallottak arról, hogy a vérszövetséget valaha is felbontották volna. Ugyanis a szövetség megszegésének és felbontásának igen súlyos következményei vannak. Az illető az életével játszik. El kellene gondolkodnunk azon, nem csak nekünk, hanem minden hívő házaspárnak, hogy vajon mire utal az a kifejezés, hogy holtomiglan, holtodiglan. Az a válasz. Vagy az a lehetőség. Hogy megidősödnek, és elhújnak, elalusznak az Úrban. A második verzió, felbontják a szövetséget. Úgyhogy az ősi korban a szövetség felbontása az nem jöhetett szóba. Talán még a mi gyerekkorunkban is úgy gondolunk vissza a házasságra, hogy hallottuk a szüleink és a felnőttek körében, hogy hát a házasságot nem lehet felbontani, vagy nem illik felbontani. Nem is volt a mi gyerekkorunkban ennyi válás, ugye? Máté 18:18-at olvassuk el. Ez az oldáskötés hatalmát mutatja be a számunkra.
Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.
Amen.
Amen.
Tehát, hogyha egy házasság megvan kötve az Úr előtt, az oltár előtt, akkor az a szellemi világban is egy létező, egy valós, egy megkötött szövetség. Ennek a másik oldala, ami ugye nem kívánatos, a válás. Mert hogyha meg lehet kötni valamit, azt meg is lehet oldani. Tehát az egybekelés az a kötés része, a válás pedig az oldás része. És a válás során az a szent kötelék megvan oldva, mert valószínű mind a kettő egy bizonyos idő után úgy dönt, hogy elég ebből, és kiszállunk ebből a járatból. Az üdvösség is így keletkezik a kötés által, hogy megkötjük az Úrral a kapcsolatot, és üdvösséget nyerünk. Ugyanígy lehet az üdvösséget is elveszteni, hogy aki megtagadja Jézust. Nagyon ritka eset, de Kenneth Hagin könyvében olvastunk már ilyen példáról, ilyen történetről. Tehát ahogy valaki befogadja Jézust a szívébe, ugyanígy meg is tagadhatja. Persze nem lesz neki jó vége, de az oldáskötési máját szerettem volna ezzel bemutatni. Tehát a mi hatalmunkban áll, hogy valamit megkössünk, vagy megoldjunk. És itt most a üdvösségre, illetve a házassági kapcsolatokra vetítettem rá. De ugyanígy meg tudjuk állítani a gonosz munkáját, és el tudjuk indítani, ki tudjuk árasztani a szolgálangyaloknak a segítő erejét. Az Isten szent színe előtti szövetségkötéshez a párok a lelkész elé állnak. És a házasság az előbbi ige alapján az egyetértés imáján alapul, ami gyakorlatilag a vérszövetség pillérein nyugszik. Mert a vérszövetségben is a két fél megegyezik egy bizonyos dologban. Megegyeznek a feltételekben. És akkor meg van kötve a szövetség. Hogyha az oltár elé álló jegyesek hitben és egyetértésben vannak, akkor gyakorlatilag az ő szellemük egyé válik. És hasonló dolog történik, amikor egy Krisztus nélküli befogadja az Úr Jézust. 1 Korintus 6.17-es verset nézzük.
Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele.
Amen. Tehát az üdvösség és a házasság között van egy párhuzam. Aki az Úrral egyesül, egy szellem lesz ő vele. Aki pedig a választottjával összeköti az életét, szintén egy szellem lesz a másikkal. Hogyha hit és egyetértés nélkül állnak az oltár elé, akár valamilyen kényszer van a háttérben, akkor gyakorlatilag ők nem fognak összeköttetni a Szent Szellem által. Tehát hiába állnak oda, hiába mondja el a papa oda vonatkozó szent igét részt, szellemben nem fog elvégződni az a munka. Az ősi házassági szertartás során a hüvelyk ujjba egy gyűrűt vágtak. Az 1 Mózes 31.44-et nézzük. A most felolvasásra kerülő versben a szövetségkötés a héberben egy olyan vágást jelent, amelynek során vér folyik. Tehát a szövetségkötés az gyakorlatilag azt jelenti, hogy megvágni a szövetséget. 1 Mózes 31.44.
Most tehát jár, kössünk szövetséget, én meg te, hogy az legyen bizonyságul közöttem és közötted.
Amen. A kössünk szövetséget kifejezés ebben a versben is azt jelenti, hogy vágjuk meg a szövetséget. Tehát ott hagytuk abba, hogy az ujjba körbe egy gyűrűt vágnak. És ez a hegg egy örök emlék. Az ember emlékezik ilyen hegekre. Nekem is van, amikor 5 éves koromban szereztem itt a hüvelykujjamon egy sebesülést, egy vágást, és még mindig látszik. Tehát az ember nem felejti el, hogy abban az esetben mi történt. Ez a hegg emlékeztette a házas feleket, hogy ők szövetségben állnak, illetve figyelmeztette a kívülállókat, hogy ezek házasok, és jobb, ha nem közelít hozzá valami alattomos szándékkal. Ennek a modern változata a jeggyűrű. A gyűrű egy értékes fémből készül, a megkötött szövetségre emlékeztet egyrészt, másrészt pedig a hitre és a szeretetre. A gyűrű kör alakú, véget nem érő kör, ami a soha véget nem érő isteni szeretetre emlékeztet. És arra a győzelemre, amire az isteni fajta szeretet, az agapé elviszi a házaspárt. A vérszövetség különbségeken, azaz gyengeségeken alapult. A vérszövetség azt jelenti, hogy amivel az egyik fél rendelkezik, az szükség esetén a másik fél rendelkezésére áll. És a korábbi tanításokban erre példát is hoztunk, nem is egyet, és így óhatatlanul is egymás segítségére sietnek a házaspárok, azaz egy agapé magatartást mutatnak egymás irányába. Mert mindig azt keresi, hogy mit tehetnék érted? Miben lehetek a segítségedre? Mert az isteni fajta szeretet az nem önző, nem azt nézi, hogy nekem mi lenne a legjobb, hanem a szövetséges társamnak mi lenne a legjobb. A megkötött szövetség megszül egy örök érvényű és igen szoros szövetséget, egy igen szoros köteléket, amit a héber haszidnak nevez. Hogyha valakinek van szövetségi tudata, ismeri a szövetségnek a mélységeit, a részleteit, akkor gyakorlatilag ő hasziddal szolgál a társa felé, ami a görögben az agapé szóval jellemezhető. A haszid gyakorlatilag és az agapé nem más, mint egy tevékeny szeretet. A haszid szó igazából nem definiálható, mert hogyha körülírnánk, akkor elvesztené a valódi jelentőségét. De mégis muszáj valahogy megvilágítani, hogy mi is az értelme, hogy tudjátok mihez tartani magatokat. A haszid szó jelentése nagyjából így írható körbe. Elsősorban szövetségi hűség, továbbá egy szerető kedvesség, irgalom, jóság, teljes odaszánás és teljes elkötelezettség a szövetséges társ irányába. A haszidnak a héberben van egy hesed rokona, egy hesed nevű szó, ami gyakorló szeretetet jelent. Korábbi tanításokban, könyvekben már olvastátok, meg hallottátok azt, hogy cselekvő hit, cselekvő szeretet. Ugyanazt a kérdést teszi fel a haszid is és az agapé is, hogy mit tehetek érted? Miben lehetek a segítségedre? Egy misszionárius elment egy afrikai vadasparkba, elefántokat szeretett volna nézni. És nagyon közel került az elefántokhoz, és egyszer csak azt vette észre, hogy az apa elefánt kiáll a sorból, és a csorda elé áll, és dühösen megróbálja az ormányát. Ez elefánt nyelven annyit jelent, hogy ha közelebb jössz, akkor palacsintát csinálok belőled. Tehát egy fenyegetés. Nem tudta mire vélni a misszionárius, hogy ez mi, míg észre nem vett a sok láb között egy bébi elefántot. Tehát őt védték. A család összefogott. Egy szövetséget alkottak gyakorlatilag. És ilyen szövetségben kell élni a mai családoknak is. Ezután a kis elefánt a lába között kibújt, beállt az apukája mögé, kidugta a fejét, és ő is megrobálta a pici kis ormányát, mert bátorságot kapott az apukájától. Tehát nekünk is így kell összefogni. Összefogni az erőnket a mennyei atyával, mert mi is mögüle ugyanígy ki tudunk kandikálni, mint a kis elefánt, és a füstös képűnek mi is azt tudjuk mondani, hogy ha közelebb mersz jönni, akkor ez az ormány lobálás azt jelenti, hogy palacsintát csinálok belőled. Ezt úgy jó emlékezetben és képformájában elraktározni, mert ha szükséged van, akkor ez könnyen előjön így. Amikor a párok az egység kötelékébe burkolóznak, akkor Isten haszidjának az ereje, a tekintélye és a gyümölcse fog érvényesülni az életükben. Ha a párok mély kötelékben élnek, mély szövetségi kötelékben élnek, akkor a kívülálló jobban teszi, hogyha óvatosan közelít, főképp, hogyha nem tiszták a szándékai, mert a haszid a házasságban felszabadítja az agapét és az isteni erőt. És az 5 Mózes 32.30-ban fogunk olvasni igét. Nem külön futamítanak meg ezer-ezer ellenséget, hanem együttes erővel, harmadik félként Istent bevonva, 10 000 ellenséget is képesek megszalasztani. Ez az erő csak abban a házasságban van meg, ahol harmadik félként Istenbe vonták. 5 Mózes 32:30.
Miképpen kergethetne egy ezret, és kettő hogyan űzhetne 10 000-et, ha az ő kősziklájuk el nem adja őket, és ha az Úr kézbe nem adja őket.
Amen. Csak úgy lehet, hogyha Isten ereje az ellenséget megfékezi, és a hívő kezébe adja. Hogyha a párok megértenék a haszidnak a lényegét, akkor haszidót és agapét mutatnának egymás irányába. Folyton. Hogyha tanulmányoznák a szövetség alapjait, és ezt követően élnék is, akkor Krisztus testében, a globális egyházban nem fordulhatna elővállás. Egyébként is az isteni fajta szeretet mindenre megoldás. Következő rész a Tinta Szövetségről szól. A Tinta Szövetség a két fonatú kötél. Az előbb volt ugye a 3 fonatú kötél, most csökkennek a pászmák számai, ez a 2 fonatú kötél. Ma azért nem működik sok házasság jól, mert a házassági szövetség az ő életükben tinta szövetségi alacsonyodott le. Azaz, papíron és tintán alapul, nem pedig a vérszövetség pillérein. És a kirakott kép pont ezt ábrázolja, hogy a házas felek most a vérszövetséget válasszák, vagy pedig a tinta szövetséget. Márpedig senki sem feledné el a Frigynek a megkötését, hogyha a heg az újuk körül ott emlékeztetné őket a megkötött szövetségre. A férfinak és a nőnek szüksége van egymásra, hogy kiegészíthessék társukat. És amikor a párok olykor ellentétei egymásnak, akkor fejlődniük és növekedniük szükséges. És így fog valami közös kialakulni a kapcsolatukban. De hogyha a fejlődést és az engedelmességet bármelyikük is visszautasítja, az csak gondot fog szülni. Ézsaiás 5:13-hoz lapozzunk el. Például a házasságban az egyik fél nem hívő, akkor már nincs is meg az egyensúly. Ezt mondja a Biblia Felemás igának. Ez úgy is keletkezhet, hogy házasságkötéskor az egyik újjászületett hívő, a másik nem, vagy pedig a házasság során az egyikük újjászületik. Ézsaiás 5:13.
Ezért fogságba megy népem, mivel hogy ismeret nélkül való, és főemberei éhen halnak, és sokasága szomjú miatt eped meg.
Amen. Tehát megint oda lyukadunk ki, hogy szükség van az ismeretre. És az ismeret általi fejlődésre, növekedésre. A belső emberünk tápláléka Isten igéje, a szellemünk számára a kenyér, az írás, a külső emberünk számára pedig a sonka és a kolbász, meg a töltött káposzta. A vérszövetség az ősi alapja az esküvőnek, a különböző fogadalmaknak, de ma már vérontás nélkül. Az eskütétel a sok esetben úgy hangzik, főképp, hogyha vezetőknek kell tenni esküt, hogy az utolsó mondat, felteszik ugye vagylagosan a kérdést, hogy aki meggyőződése szerint el akarja mondani, akkor mondja, hogy Isten engem úgy segéljen. És ezt még ma is felemelt kézzel teszik, ami emlékeztet arra a szövetségkötésre, amit a két fél állat között a vérúton kötöttek, magasra felemelt kézzel, és abból a kézből pedig csorgott a vér. És ez a vér a pecsét. Régen, amikor nem volt papír és tinta, akkor így kötötték a szövetséget. De az új szövetség is vérrel van megpecsételve, az Úr Jézus drága szent vérével. A vérszövetség ugye vérrel pecsételődik meg. Az ősi időkben ugye körbevágták az ujjat, és onnan folyt a vér, ami pecsét volt ugye a szövetségen. Viszont van egy gyakorlat bizonyos országrészekben, ugyanis ha tisztán kerül a házasságra sor, akkor a nász éjszakán is vérrel pecsételődik meg. És az anyós másnap reggel örömmel mutogatta a pecsétes lepedőt. Tehát végül is a szövetségben jelen van a vér valamilyen formában. Az esküben van valami megragadó. És ez abból ered, hogy Istent bevonták harmadik félként. Van egy bizonyság, egy bírósági tárgyalásra licitáltak egy hívőt, és az ellenfél egy hamis tanút kívánt behozni, hogy megtévessze ugye a bíróságot, illetve neki adjanak igazat. A hívő a bíróságon a bajsza alatt imádkozott, és amikor a tanú fölemelte a kezét, és esküdtett, hogy Isten engem úgy segéljen, akkor Isten ereje olyan mértékben kiáradt, hogy ez a hamis tanú csak az igazságot tudta kimondani, és saját magát leplezte le. Ma sok esetben igazság áthágók, házasságtörők az emberek azért, mert nincs vér a szövetségükön. Nem veszik komolyan a szövetséget. Szövetség nélkül a házas felek távol vannak egymástól, de a szövetségben élők kitartóan állnak egymás mellett. Megint csak az oldás kötés igére tudok visszautalni, hogy a házasság kötés pillanatában történik valami a szellemi síkon is, amit szemmel nem látunk, de szinte lényegesebb, mint ami a fizikai síkon történik. Ne felejtsétek el, hogy a római levél 13. fejezetében Isten leírja, hogy a világi rendszerek kormányzására Isten adott egy államaparátust. Ez különböző hivatalokból áll, a legkisebb része a helyi képviselőtestület élén a polgármesterrel. Római levél 13. fejezet. Tehát a mai törvények úgy szólnak, hogy először el kell menni az anyakönyvvezetőhöz, és utána jöhet az egyházi szertartás. Így lesz meg a vérszövetség alapú szövetség frigy. Vannak olyan országok, ahol elfogadják hivatalosnak azt is, amikor a pap előtt, a lelkész előtt történik meg az egybekelés, azt elfogadják anyakönyvi szinten is. Tehát vannak ilyen országok, ahol ezt így gyakorolják már. A harmadik kapcsolati forma az, amikor különálló pászmák vannak, nincsenek összefonva, tehát párkapcsolatról beszélünk. Ezek a kapcsolatok nélkülöznek minden bibliai alapot, nincs kapaszkodójuk. Prédikátor 4.9-ben rögtön meglátjuk, hogy könnyen sebezhetőek és védtelenek. Lehet, hogy maguk ezt nem tudják, mert senki nem tanította velük. Általában azt mondják az emberek, hogy minek a papír. Bizonyos esetben a papír is jó és hasznos. Prédikátor 4.9.
Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból.
Amen. Tehát ha már kettő pászma össze van fonva, sokkal erősebb, mint amikor csak különálló szálok vannak. Nem beszélve arról, amikor harmadikként az urat is behívják a szövetségükbe. Akik párkapcsolatban élnek, ezek a szálok, a kötél elemi szálai nincsenek összefonódva. Nem vitatom, hogy nem szeretik egymást, nem vitatom, hogy elkötelezték egymás iránt magukat, de az a szellemi kapocs, az a tízezerszeres mennyei erő, amit az előbb olvastunk, az nem áll a rendelkezésükre. És ezt nem érti a világ. A kapcsolatok jobbá tehetők, megerősíthetők, kell hozzá egy elköteleződés, és kell hozzá egy szövetség. Nagyon felfigyeltem arra, amikor velem azt tanították, hogy a házasság megszünteti a paráznaságot. Jé, hát milyen igaz, le van írva. 1 Korintus 7:2.
De a paráznaság elkerülése véget minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.
Amen. Ez egyértelmű, ugye? Tehát, hogyha elkötelezték magukat, és szövetségre lépnek, akkor bele lehet burkolózni a szövetségbe. És ez a szövetség meg fogja őket tartani. Hégen egyik könyvében van egy bizonyság. Abban az időben történt, amikor még léghajók is közlekedtek, tehát 100 évvel ezelőtt, és az egyik ilyen léghajó leszállásnál történt egy baleset. A katonák megfogták a léghajóról lelógó köteleket, és le akarták ugye kötni a horgonyokhoz, de jött egy légáramlat, és felemelte a léghajót, és a kötél végén a katonákat. És akik a földön voltak, azok jaj veszékeltek, hogy mi lesz ezekkel, mert lepotyognak és összetűrik magukat. Sokan le is potyogtak, de az egyik, tudjátok mit tett? Felfigyelt arra, hogy a kötél van olyan hosszú, hogy a derek a körét tudja csavarni. És egy kézzel kapaszkodott, kötelet a derek a köré csavarta, és ő megtartatott. Mert a léghajó azért később leszállt. Többiek meg leestek. Tehát körülbelül ehhez hasonlítható az a házasság, amely szövetségen alapul. Isten erején alapul. Isten ragasztóján alapul. Ugyanígy bele lehet burkolózni, mint ez a katona a kötél végébe, és nem érte őt baleset. És így a házasságukat, házaspárukat sem érheti támadás, baleset. A tanítás végére írva azt hiszem mindannyiunkban leülepedett az, hogy a 3 kapcsolati forma, 3 együttélési forma közül melyik a legerősebb. Az, amelyik a vérszövetség pillérein alapul, azaz, amelyik az oltár előtt kötetik meg, hát ott 3. félként Istent is bevonják. Ez a legerősebb együttélési forma. Ezt követi ugye a tinta szövetségen alapuló, illetve a sorban a legutolsó pedig a párkapcsolati forma. De a gyengébb kapcsolati formák mind megerősíthetők. Mert el lehet jutni döntés alapján a legmagasabbhoz, a vérszövetségen alapuló házassági szövetséghez. És lehet megerősítő házassági szertartást is tartani, vagy pedig jubileumi házassági szertartást is. Tehát semmi akadálya annak, hogy valaki egy magasabb fokozatba kapcsoljon, egy erősebb szövetségbe lépjen. Csak egy döntés kell hozzá, és szólni a pásztornak, hogy következő alkalommal szeretnénk egy megerősítő házassági szertartást, vagy pedig csak polgária van valakinek, akkor pedig egy egyházi szertartást. Az egyházunkban a szertartásoknak nincsen ára, nincsen díja, mert ez nem üzlet. Ezt senkit ne tartson vissza, hogy most mennyibe kerül egy szertartás. Hiszem, hogy a segítségetekre volt mindez, amit ma hallottatok, és mindez, amit az Úr szája szólt, azt befogadtátok, tovább is tudjátok adni. Legyen áldás a számotokra. Az Úr szelleme munkálkodik a lábszárban, igen erős a gyógyító benet a lábszárban, csontokban, aztán forgóban, forgó területén, derékban, a gerinc alsó részén. A hit kezével nyújjatok ki és vegyétek el. És aranyér területén. Köszönjük az Úrnak a munkálkodását. Valljuk meg együtt. Én az Úr megváltottja vagyok.
Én az Úr megváltottja vagyok.
Ezért semmilyen kór.
Ezért semmilyen kór.
Vírus.
Vírus.
Bacillus.
Bacillus.
Nem érinthet engem.
Nem érinthet engem.
Se az otthonomat.
Se az otthonomat.
Én az Úr megváltottja vagyok.
Én az Úr megváltottja vagyok.
Ezért bőségben élek.
Ezért bőségben élek.
Mert megáldottam Krisztusban.
Mert megáldottam Krisztusban.
Minden mennyei áldással.
Minden mennyei áldással.
Békességben és szeretetben élek.
Békességben és szeretetben élek.
És ezt kiárasztom.
És ezt kiárasztom.
A környezetem felé is.
A környezetem felé is.
A Jézus nevében.
A Jézus nevében.
Amen. Akkor most imádkozunk kézrátétellel, értetek, mert Jézus is ezt tette. Így van megírva a Bibliában, hogy kezét vetette rájuk, és meggyógyultak. Akinek nincs semmi baja, az áldásért is kijöhet. Áraszt ki az isteni fajta szeretetet a szívedből, a családod felé, a környezeted felé. Szeresd őket a Jézus nevében, ahogy megvan írva. Az isteni fajta szeretet a legnagyobb erő az életetekben. Áraszd ki ezt a szeretetet a környezetedben, a családodban, a Jézus Krisztus szent nevében, és győzelemre visz az agapé szeretet. Járj az isteni fajta szeretet útján, és a dolgaid sikerre jutnak a Jézus nevében. Kövesd a Szent Szellem vezetését. Ő szól hozzád. Nyisd meg a szíved, és a legjobbat akarja a számodra a Jézus nevében. Isten szerelme, az isteni fajta szeretet kitöltetett a szívedbe. Cselekedj a szeretet alapján, és minden más, ami a hústestől származna, azt vesd le, állítsd le a Jézus nevében. Áradjanak, áradjanak, a szeretet ereje áradjon át ezen a testen. Szeretet a te éltető erőd. Ez a szeretet hassa át az életedet, az otthonodat és a környezetedet a Jézus nevében. És ez fog győzelemre vinni. Áradjanak Jézus nevében. A szeretet a szívedben kitöltetett. Árasz ki ezt a szeretetet a szeretteid felé, a szentek felé, a környezetedben levők felé, és győzelemre és sikerre visz ez az isteni fajta szeretet. Az isteni fajta szeretet kitöltetett a szívedben. Árasz ki ezt a családodra, a munkahelyeden, a környezetedben levők felé, és sikerre visz ez. Áttörést hoz az életedben. Isten szeretete kitöltetted a szívedbe. Árasz ki ezt, cselekedj a szeretet alapján, az agapé szeretet alapján, és sikerre jutsz, győzelemre jutsz minden területen. Jézus nevében áradjanak. Isten szerelme kitöltetett a szívedbe. Állítsd munkába ezt a szeretetet, és győzelemre visz, sikerre visz minden területen. Jézus nevében. Az egységet szóljuk feletetek. Az agapé szeretet kitöltetett a szívetekbe, és használjátok ezt egymás felé, a szereteitek, a család felé, és sikerre visz ez a Jézus nevében. És összekovácsol benneteket még erősebben a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermekeid életét. Hálát adunk, Uram, hogy a Szent Szellemed ereje, ragasztója, megerősíti az ő frigyüket a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, az agapé szeretetet, amely megnyilvánul az ő otthonukban. Dicsérünk és magasztalunk Téged, Uram. Hálát adunk, Uram, a végtelen kegyelmedért, ami növekszik felettük. És köszönjük, Uram, a megújított testüket, amit a Szent Szellem végez naponta. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, hogy az ő szívébe is kitöltetett az isteni fajta szeretet. És ez, ennek alkalmazása győzelemre viszi őt. Minden területen. Köszönjük, Uram, hogy ő a Te áldottad, és értékes ő a Te számodra, a Jézus nevében. Amen. Hiteteket árosztátok ki ti is. A kezünket hitel rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre és ruhadarabokra a Jézus Krisztus szent nevében. És ahogy megvan írva, Pál apostol testéről is elvitték a kenettel teli ruhadarabokat és szöveteket, úgy a mai napon is Isten ereje, dicsőséges kenete áramlik ezekbe a szövetekbe, és amikor otthon a beteg testrészekhez érintitek, a kenet kiárad, megtöri, megsemmisíti az igát, a problémát, a fájdalmat, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Mert Krisztus győzelmet szerzett a kereszten, és győzelemre hívott el bennünket. Hálát adunk, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredért. A szent vér oltalmát árasztjuk ki feletetek, és Isten dicsőségébe burkolunk benneteket, hogy az ellenség számára ne legyetek elérhetőek. A Jézus nevében. Amen.
Amen.
Amikor meghalljátok, hogy benneteket érintő gyógyító kenet van működésben, akkor a hitkezét ki kell nyitni. Köszönöm, Uram, én ezt a kis csomagot, ezt az ajándékot elveszem a mai napon, és ez az enyém. Szokás szerint egy kis összefoglalót kaptok az előző vasárnapi tanításból. A hit mértéke első része hangzott el. Isten felszólít, hogy legyen isteni fajta hited. De Isten nem lenne igazságos, hogyha ő ezt elvárná tőlünk, és nem adná meg a forrását. Ő odaadja az igét, adott szolgálatokat, ötöt. Tanító, pásztor, evangélista, proféta, apostol, és az ő szájukon keresztül szól az Úr. És a hit pedig hallásból származik. Tehát, ha valaki akar növekedni hitben, hallgatnia kell a tanítást, és a személyes jelenlét a legjobb egyébként. Minden újjászületett hívő birtokolja a hitnek egy mértékét, mert az ige azt mondja, hogy Isten odaadta a hitnek a mértékét az újjászületés pillanatában. És tőlünk függ, hogy ezt a hitet használjuk-e vagy sem. Vagy elássuk, mint a talentumot. Amit beültetünk a szívünkbe, abba fogunk hinni. És arról fogunk szólni. Ha valaki arról beszél, hogy az égett kenyérhéj rákot okoz, akkor ő rossz dolgokat épített be a szellemébe. Vannak súlyos, kritikus helyzetek, tehát balesetek. Amikor egy ilyen helyzetben az ember kimond valamit elsőnek, az lesz meg. Sokszor rossz szóhasználat miatt is azt mondják az emberek, hogy jaj, hát én ebbe belehalok. Ez nem olyan vicces mondás. Ennek komoly súlya van. Amikor van valahol valamilyen probléma, és Isten elküld egy szolgálót, elküld egy hívőt, vagy a hívők egy csoportját, mert ugye kettesével sokkal jobb járni, akkor igazából Isten nem X vagy Y szemét küldi el, hanem Isten hitet küld arra a helyre, hogy a hegyet, a problémát le tudja dózerolni. Isten igéje szól arról, hogy a gondolatainkat meg kell újítani. A gondolatainkat az ige megvallásával tudjuk megváltoztatni. És az ige a szívünkbe fog kerülni az elménken keresztül. És így állíthatjuk azt, amit az ige, hogy az élet forrása a szív, a szellemünk, más szóval, más szóhasználattal. Az igével bátran ki kell állni, mert minden területen működik. Működik, hogyha egy hívő elmegy vadászni, horgászni, mert ahogy az 1 Mózesben le van írva, oda tudja rendelni az állatokat, hogy le tudja lőni, vagy horogra tudja akasztani. Időjárás területén is lehet működtetni, háborús övezetben is lehet működtetni, és például vérzés elállítására is lehet működtetni. Volt egy bizonyság, hogy kisgyerek volt, aki ezt a bizonyságot tette, szomszédba éppen borjazott a tehén, és hívták az állatorvost, mert a tehén ugye elfeküdt és gyenge volt, és azt mondta, hogy belső vérzése van, és nem tud tenni semmit. És ekkor a házinéni beszaladt a bibliájáért, kijött, kinyitotta valahol, persze meghatározott helyen, és ráolvasta az igét a tehénkére, ami fél óra múlva felállt és életben maradt. Ez pedig az Ezékiel 16:6-ban található. A te véredben élj, így szól az ige. Tehát a vér maradjon benned, mert az hordozza az életet. Ezékiel 16:6. A hit növelhető. És nem akkor kell elkezdeni a hitet építeni, amikor a bejárati ajtóban az állkulcsa matat a betörő. Hát akkor a hitizmai nem tudnak olyan gyorsan megerősödni. A hitizmokat békeidőben kell kiépíteni, megedzeni, mégpedig az igével való táplálás és a hit gyakorlása által. Tehát az újjászületéstől, ha valaki elkezdi a hitét építeni, akkor az folyamatosan egy növekvő tendenciát fog mutatni, de vágyakoznia kell az ige hamisítatlan teljére. Mert ha nem vágyakozik valaki az igére, akkor majd imádkozunk felett tejét, fájgerjesztő imádat. Kiállasszuk felett a szellemiséget és szomjúságot. A hitnek különböző szintjei vannak, és a vasárnapi tanításban több mint 10 fel van sorolva, kezdve ugye a gyalogbéka szintől a hegynek a csúcsáig, és ez mind rajtunk múlik, hogy mit engedünk be. De lényeges dolog az, hogy mindig csak a hited szintjén működj. Mert ha valaki magasabb szinten szeretne működni, akkor csalódni fog, mert nem fog neki működni. És nem jön meg a kívánt eredmény. Hitben hátrafelé is lehet menni. Lefelé is lehet menni. Tehát az ige a szellemünk táplálására, a gyülekezetbe járásra igenis nagyon fontos időt szánni. Az Isten felelőssége az, hogy a hitet eljutassa hozzánk, és a mi felelősségünk az, hogy a hitet kitermeljük. Képzeld el, hogyha a konyhakerted alatt mondjuk van egy jókora olajmező. És hogy te azt titokba tartod, nehogy a szomszéd aláfúrjon és kiszívja, akkor te se fogod élvezni a hasznát, mert nem termelted ki. Tehát a hitet is ki kell termelni, növekedni kell bennem. Az ige írja két helyen is, hogy a világ gazdagsága a hívőké lesz. És ezt én nagyon felfigyeltem a korábbi időben is erre, és úgy vártam az utolsó időket, hogy ezt majd az Úr valamit lép ezzel kapcsolatban, hogy hát a világ gazdagsága eltétetett az igazak számára, írja az ige. Most viszont nagyon megdöbbentem azon a kijelentésen, hogy ez a világi gazdagság akkor lesz a hívőé, hogyha megjelenik nála az a hit, amivel képes elvenni. Tehát nem is tele kell várnunk, hanem nekünk kell a hitünket kiárasztani. Két igét mondok, otthon megnézhetitek. A példabeszédek 13.22 és a prédikátor 2.27. Tervezem, hogy ezt az igét kiírom, és imádkozom. Mert akkor nem tud más tenni a világ gazdagsága, hozzám fog jönni. És hozzátok is. A hitetlen közeg az le fog építeni téged. Szükséges, hogy ilyen helyzetben minden nap az ige fürdője tisztítson meg. Viszont a szívbéli hit gyümölcsözni fog. Halleluja. Hát időnk elszaladt. A hatalmi pozíciónkat hogyan szükséges látnunk vagy tekintenünk? Úgyhogy a levegő égben levő gonosz szellemekhez alulról fölfelé kiabálunk és parancsolunk, vagy egy más módon. Hová ültettünk mi Krisztusban? Tehát nekünk nem alulról fölfelé kell működnünk, hanem fölülről lefelé. Ez az egyik ige, ami azt mondja, hogy Krisztusban ültettünk a mennyekben, a Krisztussal, ugyanarra a trónszékre, az Atya jobbjára, arra a hatalmi helyre. A másik ige pedig azt mondja, hogy az ellenség a talpunk alá vetette. Tehát akkor is egy fentről lefelé való irányulás ez. Jó ezt így látni tisztán. Sérf területén munkálkodik az Úr. Bekapcsolódott ez az ajándék. Tudás szavával jön ez. Halleluja. Közben az időnk elszaladt. Köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük a figyelmeteket. Jövő héten találkozunk és várunk benneteket. Gyakoroljátok az agapé szeretetet!